Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en. A szerkesztő műsorvezető Kutasi Judit.
Jó reggelt kívánok, a mikrofonnál Kutasi Judit. Ahogy ígértem, már is arról lesz szó itt a hétvégi menetrendben, hogy felemás eredményeket hozott a svéd modellként elhíresült járványkezelés. A svéd kormány ugyanis a koronavírus járvány elleni védekezés keretében semmilyen korlátozó intézkedést nem hozott, többek között azért, hogy ne kelljen leállítani az ország gazdaságát. Ennek ellenére Svédország GDP-je 8,5%-ot esett a második negyedévben. A KRTK világgazdaság intézet tudományos főmunkatársa szerint ez a környező országok szigorú korlátozásai miatt történt. Emellett a svéd lakosság a kormány intézkedései nélkül is önmegtartóztatásba kezdett, bár a gazdasági esést nem tudták elkerülni, azt azért fontos kiemelni, hogy az európai átlagnál jelentősen kisebbet zuhant a svéd gazdaság. Somai Miklóst Péler András kérdezte a részletekről.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Nagy vonalakban hogy is nézett ki a svédeknek itt a járványkezelése? Ténylegesen nem voltak korlátozások, vagy csak sokkal kisebb mértékűek, mint például Magyarországon?
Voltak korlátozások, és nyilván az emberekben van egy fegyelmezettség is Svédországban, tehát igazából nem is kellett feltétlenül mindent bevetni, minden korlátozást, de nyilván élhetőbb életet biztosítottak a lakosság számára, mint Magyarországon, vagy főleg, mint a többi fejlett nyugati országban, mert azért ott még ma is korlátozó intézkedések vannak életben, például a franciáknál még a sok helyen még az utcán is kötelező viselés. Szóval svédek enyhébb korlátozásokat léptettek, illetve nem is korlátozásokat, hanem inkább ajánlásokat fogalmaztak meg. Tehát például az iskolák számára, hogy a 16 évesnél idősebb gyerekek tanítását javasolták távoktatásban végezni, viszont annál fiataloknál nem volt kötelező iskola bezárás, mert úgy gondolták, hogy akkor a szülők is kénytelenek lesznek otthon maradni a gyerekükkel, és esetleg a sürgősségi ellátás dolgozók is hiányozni fognak a munkájukról. Meg tudták jól korábbi tapasztalatokból, vagy már az addig meglévőkből, hogy a gyerekek nem nagyon betegeznek meg. Ezt később megerősítették különböző szakemberek, arra hivatkozva, hogy ott az év során már cirkuláló egyéb koronavírusok keresztimmunitást okoztak, és emiatt minimális a fertőzöttség náluk. Úgyhogy az iskolákat nem zárták be, olyan ajánlásokat fogalmaztak meg, mint hogy ha valakinek influenza jellegű tünetei vannak, akkor ne menjen dolgozni, maradjon otthon, vigyázzon a higiéniára, mosson kezet gyakran, stb. Távolságtartás, ne menjen bulikra, partikra, esküvői ünnepségekre, dolgozzon otthon, ha tud. És ez mind ajánlásként van megfogalmazva, és a legfontosabb az volt, hogyha elmúlt valaki 70 vagy olyan alapbetegsége volt, ami nagyon nagy kockázatot jelentene, akkor kerülje a társadalmi érintkezést. Természetesen ott se lehetett ezt mind betartani, de legalább nem volt kötelező érvényű korlátozás, ami pszichésen is nyilván nagyon nyomasztó az emberek számára. Van még egy nagyon fontos dolog, tehát hogy nem csak arról van szó, hogy nincs kötelező korlátozás, csak ajánlás, hanem szankció sincs azokkal szemben, akik vétkeznek, úgymond, tehát akik az ajánlásokat nem tartják be. És ez a dolog azon alapul, hogy a svéd alkotmány nem teszi lehetővé, hogy békeidőben rendkívüli állapotot hirdessenek. Tehát igazából nincs lehetőség arra, hogy visszaéljenek a korlátlan hatalomgyakorlással, és ez már 200 éve így van, hogy nem veszik háborúba, nincs forradalom, polgárháború, és emiatt 7-8 generáció már békében élt magával és a világgal.
És ugye nyilván a Svédországnak amellett, hogy az embereknek az életminősége ne romoljon, hát az is szempont kellett, hogy legyen, hogy ugye a gazdaság se álljon meg, ugye a korlátozások miatt a országoknak a gazdasága is hát elég nagyokat esett, ugye második négy évben Magyarországon is egy 13%-nál magasabb GDP esés láthattunk. A svédek nem állították le a gazdaságukat, ennek ellenére egy 8,5%-os GDP esést láttunk náluk a második negyed évben, bár az egyik legalacsonyabb Európában, de úgy látszik, hogy attól függetlenül az, hogy az élet ment tovább, nem feltétlenül hajtotta a gazdaságot, bár az tény is való, hogy az egyik legkisebb esés volt náluk.
Már említettem, hogy a svédek egyrészt az ajánlásukat betartották, tehát önkorlátozást léptettek életbe. Másrészt nyilván hatályuk a környezet, hiszen ők is elég exportorientált gazdaság, meg a turizmus ott is leállt, bár ők nem zárták be az éttermeket, bárokat, mulatókat, de a repülés leállt, még a belföldi légiforgalom is leállt április elejétől, úgyhogy ott is volt komoly visszaesése miatt, meg vannak ezek olyan nagy nemzetközi értékláncok, és ezt alkalmazó cég, mint a Volvo, a Scania, stb. Kénytelenek voltak időszakosan leállni, és amikor újra nyitottak, akkor is csak korlátozott kapacitással, és hát ez már nem ugyanaz, mint a válság előtti időszak, mert a nemzetközi környezet hatás alól nem tudják kivonni magukat.
Sokat beszéltek arról, hogy Svédország most akkor nyájimmunitást akar elérni, vagy tényleg szimplán csak nem érzik szükségét annak, hogy itt bezárják az embereket, igazából tényleg ez a élhető környezet, tanulj meg együtt élni a betegséggel mentalitás volt. Ennek egyébként lehető valóság alapja, mert ugye a nyájimmunitásra szokták mondani azt, hogy hát igen, hogyha minél többen elkapják, annál többen lesznek immunisak, viszont hát ugye ez egyben politikailag és marketing szempontból nem szerencsés, hiszen hogyha elengedjük a járványt, az sok halálesettel jár. Lehetséges, hogy Svédország talán bevállalta ezt, vagy tényleg úgy gondolták, hogy megfékezhető a járvány pusztán az önmegtartóztatással?
Ugye a svédek ugyanazt csinálták, mint a britek, egészen az Imperial College híres tanulmányáig, vagy inkább hírhet tanulmányáig, mert a britek is azt mondták, hogy fontos a nyájimmunitás, és akkor magától lecseng. Svédországban tartották magukat ehhez, miközben, ha nézi az ember a brit és a svéd helyzetet, a svédek nem állnak rosszabbul. Tehát ennek a vírusnak van egy harangörbéje, mint az összes többinek, és a halálesetek nagyon gyorsan fölfutottak az elején, mert a gyenge immunrendszerű, legyenkült szervezetű embereket gyorsan elvitte, és van egy kicsit lassabb lefolyásra utána. Azzal, hogy most több tesztet végeznek, hogy eleinte csak azokat tesztelték, akiknek nagyon fontos volt, a kórházi eseteket, meg öreg otthonokban, meg a életveszélyes helyzeteket, most már tömegesebb a teszt. Egyszerűen kimutatják, hogy valaki hordozott, de attól nem lesz beteg, és nem is hal meg, tehát a halálesetek száma nem kezdett el nőni Svédországban, de szerintem a többi európai országban se nagyon. Egyszerűen van egy természetes lefutás ezeknek a betegségeknek. Mondjuk a svédek is annyiból ugyanúgy viselkedtek, mint a nyugatiak, hogy azt a szert, ami talán hatott volna, legalábbis a betegség elején, azt ők is megtiltották, ezt a hidroxikloroquin alkalmazását, mert hát a Big Pharma ott is elég erős ahhoz, hogy majd hozza a saját gyógyszerét, vakcináját, stb. Kérdés az, hogy mire a vakcina elkészül, addigra egyáltalán érdemes lesz-e, mert ki a tudó oltatja be magát valamilyen, ami nem öl. De szeretnék visszatérni még a gazdaságra azért picit, mert arról mégiscsak el kell mondani, hogy ott is bevezettek egy mentőcsomagot, ami a GDP kb. 6%-ára tehető, és például olyan fontos intézkedések voltak benne, hogy a kényszerszabadságra hazaküldött emberekkel kapcsolatban a cégek meg tudták felezni a bérköltségüket, miközben a dolgozók a nettó fizetésük 90%-át készhez kapták, és az állam a kettő közötti különbséget fedezi. Legalábbis egy-két hónapig ez működött, most már ugye ez visszaáll, illetve április-májusban betegszabadságolás költségeit is, függetlenül attól, hogy milyen betegségben volt valaki otthon, átvállalta a kormány. Különböző adóhátalékokat lehetett fölhalmozni, és a jelzálók hitelekkel kapcsolatban is volt egy moratórium.
Tehát igazából akkor azt mondhatjuk, hogy a bérezés gyakorlatilag zökkenőmentesen ment tovább, ugye a belső fogyasztás miatt nem kellett aggódni.
Hát nyilván egy kicsit visszaesik, ha valaki csak a 90%-át kapja a bérének. Itt a hosszabb távú hatás az sajnos az a fontosabb, mert azért a munkanélküliségi ráta fölment 6,8-9% fölé, és azért nem úgy néz ki, hogy ez gyorsan vissza fog menni. Tehát itt a hosszabb távú hatások azok lényegesek. Itt is volt egy eszközvásárlási program hirdetve, hogy a kereskedelmi bankok fent tudják tartani a vállalati hitelezést, de ezek az intézkedések nem biztos, hogy találkozni fognak majd. Tehát, hogy a gazdaság meg fent tud reagálni erre, mert hogyha megnézzük, azért ott is nagyon megijesztették az embereket ezzel a vírussal, ott is fölment a munkanélküliség, tehát csökkentek a jövedelmek, és mire ez helyreáll, az nem egy pár hónap valószínűleg, tehát a visszapattanásról valószínűleg le kell mondani, ez egy hosszabb dolog lesz, hogy ott is helyreáll a gazdaság, de talán nem olyan mély a válság esetleg, mint más nyugati országban, főleg nyugati és délövői országokban, ott ennél súlyosabb visszaesés várható, és a svédeknél talán az embereknek a pszichéjére kevesebb nyomás nehezedett, mert nem zárták be őket, nem volt kötelező intézkedés vagy maszkviselés, tehát jobban túlélték ezt a fajta részét az egésznek, nem voltak akkor a nyomás alatt. De a gazdasági folyamatok alól nem tudják kivonni magukat, tehát ott is valószínűleg nagyon hosszú idő lesz, mire visszaállhat a normális kerékvágásba a gazdaság.
Most pedig folytassuk azzal a hétvégi menetrendet, hogy felpörgött a sportolók körében a doppingolás a koronavírus járvány alatt. A VADA magyarországi ügyvezető igazgatója elmondta, az elhalasztott világversenyek, a félbeszakadt bajnokságok és az egyéb elmaradó sportrendezvények miatt a sportolóknak nagy gondot okoz, hogy megtartsák a csúcsformájukat, amiben a vírus előtt voltak. Ez különösen igaz az olimpiára készülő versenyzőkre, akik az elhalasztás pillanatában szinte a legjobb formájukban voltak. Tiszeker Ágnes hozzátette, a pandémiás időszak a dopping elleni harcnak is segíthet, hiszen a koronavírus miatt felpörgő tudományos forradalom a dopping ellenőrzés számára is új lehetőségeket jelenthet. Tiszeker Ágnest Péler András kérdezte a részletekről.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
A koronavírus járvány a sportrendezvények nagy részét hát gyakorlatilag parkoló pályára tette, bajnokságokat halasztottak el, versenyeket mondtak le, hát igazából a sportélet mondhatjuk, hogy hónapokra megállt. A VADA szemszögéből mit jelentett ez a megállás? Esetleg így az ellenőrzéseket tudták egy kicsit fokozni, vagy pont az ellenkezője, gyakorlatilag itt a doping ellenőrzésekkel sem lehetett haladni ebben az időszakban?
A VADA szempontjából és a doping ellenes harc szempontjából és több fontos változást és figyelembe vehető szempontot hozott sajnálatos módon a koronavírus világjárvány. Az egyik ilyen nagyon fontos következmény volt, hogy sajnos épp az ellenkezője történt, mint amit én kezdett, hogy fokozni tudtuk a mintavételeket, leálltak a mintavételek is, különböző mértékben az egyes országokban. Mi még a nagyon szerencsések közé tartoztunk, hiszen mindösszesen másfél hónapot álltak a mintavételek, mert március 10-ével be kellett fejezzük és le kellett álljunk, ugye, amikor az egészségügyi helyzet bevezetésre került, és aztán hát május 4-ével tudtuk egyáltalán elindítani, akkor még csak nagyon alapjáraton, de aztán azóta most már rendesen visszaállva a normál kerékvágásba a doping ellenőrzéseket. De nem minden ország volt ilyen szerencsés, Kínában hosszú hónapokon keresztül nem volt egyáltalán ellenőrzés, jelen pillanatban is csak nagyon limitált körülmények között van, az Egyesült Államokban szintén, Oroszországban ugyanígy, ugye ott azokon az országokon, amelyek hatalmasak, és a belső járatok, a belső közlekedés is korlátozva van, nagyon nehéz megvalósítani a doping ellenőrzést, de nagyon fontos szempont volt egyébként a Nemzetközi Bizottság számára is abban, hogy azt a döntést meghozza, hogy a tokiói nyári olimpiai játékokat legalább egy évvel el kell tolni, hiszen ha nincsenek ellenőrizve a sportolók, vagy nem egyformán vannak ellenőrizve, akkor sajnos az igencsak befolyásolja az olimpiai játékokat. Nem azt mondom, hogy kizárólag ez volt az ok, nyilván a világjárvány alakulása volt a döntő érv, de az, hogy nem lehetett doping ellenőrizni a rendes ütemterv szerint és a felelő ajánlások alapján, az is egy fontos adalék volt ahhoz, hogy végül is az olimpiai játékok elhalasztásra kerültek. A másik nagyon fontos szempont, amit tapasztaltunk, hogy nemhogy nem csökkent a dopingolási kedv, ugye azt gondolná az ember, hogy így, ahogy ön mondta, sajnos egy ilyen fagyott állapotban van a versenysport, nincsenek nemzetközi versenyek, vagy minimálisan kevés van, a nemzeti versenyek is csak nagyon döcögősen és az utóbbi időben indultak el, és nem is minden sport. Nagyon nehézkes utazni, nagyon nehézkes mintát venni. Sajnálatosan tapasztaljuk, hogy hallottuk, hogy az utóbbi időben például a vízilabda sportágban, vagy csapatsportágokban, jégkorongban, labdarúgásban is, hogy elkezdtek egy picit edzeni, elkezdtek versenyezni, elkezdtek meccseket játszani, sajnos újabb és újabb fertőzések jöttek elő. Tehát nagyon nehéz, és nagyon komolyan be kell tartani az egészségügyi intézkedéseket ahhoz, hogy a járvány megelőzhető legyen a sportban is. Nehezen indul újra az élet, és azt gondolná az ember, hogy így talán a dopingolási kedv is csökken, hiszen nincsen miért dopingolni, de ez egyáltalán nem így van.
Tehát azt mondja, hogy attól függetlenül, hogy nincsenek versenyek, a sportolók itt ebbe a megállt állapotba is továbbra is dopingolnak.
Abszolút ezt mondom, hát nézze meg, hogy tele vagyunk pozitív esetekkel, úgyhogy tulajdonképpen nincsenek versenyek, nincsen olimpiai kvalifikációs esemény, és én hát a formát és a motivációt fenn kell tartani, ami borzasztóan nehéz. Tehát egy nagyon nehéz lelki és fizikai állapotban vannak az élsportok. Nyilván ez magyarázhatja a dopingolási kedvet, de nem mentesít a felelősség alól, és ettől még ez nem elfogadható. De nagyon nehéz fenntartani egy közel csúcsformát. Ugye ne felejtjük el, amikor márciusban kiderült, hogy lemondják az idei olimpiának a megrendezését, akkor már közel csúcsformában voltak a sportolók, hiszen néhány hónap múlva életük legjobb teljesítményét kellett volna nyújtaniuk. Na most innen visszatérni, innen levezetni, valamennyire ezt prolongálni, megtartani, a kedvet megtartani, hogy jövőre, és még az is bizonytalan, hogy jövőre lesz-e olimpia, de jelen pillanatban úgy gondoljuk, hogy neki megyünk, jó formában lenni, megőrizni a formát, borzasztóan nehéz, nagyon-nagyon nyomás. Egyáltalán nem látom azt, hogy csökkent volna a dopingolási kedv. Világszerte nem látjuk, tehát jönnek a pozitívok, sok a pozitív, sajnálatosan Magyarországon is van néhány.
És egyébként itt a doping ellenőrzés olyan szempontból nehezebb ebben az időszakban, amit én mondtam, hogy például az utazásnak a megállása Amerikában,
nyilván gondot okoz, hiszen azért nem lehet csak úgy átrepülni egyik államból a másikba, vagy például egy akkora országban, mint Kína szintén. De mondjuk itt Magyarországon mi egy kisebb ország vagyunk, autóval néhány óra bárhova el lehet érni. Tehát itt pusztán csak az utazás miatti nehézségek miatt nehezebb a doping ellenőrzés, vagy itt igazából más oka is lehet annak, például nem is tudom tényleg az, hogy lehet, hogy más módon dopingolnak, talán más szereket találnak ki a sportolók, amivel ezt meg tudják oldani. Tehát milyen nehézségek vannak még itt abban, hogy felderítsék az eseteket?
Nyilván az elsősorban az utazás, és nem is annyira az utazás, mert mi valóban kicsi ország vagyunk, tehát ezt meg tudjuk oldani az utazást, hanem hát azért az a sportolóval azért szoros közelségbe kell kerülni. Nyilván nagyon fontos szempont a sportoló egészségének a védelme, tehát nehogy véletlenül mi húzoljunk be valamilyen fertőzést, akár egy úszodába, akár egy edzőtáborba, ez is nagyon fontos szempont, de számomra legalább ennyire fontos szempont a doping ellenőr egészségének a védelme. Nem beszélve arról, hogy a doping ellenőröknek egy jó része az egészségügyi valamelyik területén dolgozik, tehát ha onnan kiesik, vagy oda behúzol egy fertőzést, mondjuk egy sportolótól kapva, vagy egy úszodából, vagy egy edzőteremből, vagy egy edzőtáborból hozva, az legalább akkor a probléma, hiszen kiesik a munkája, és hát ugye veszélyezteti esetleg az egészségügyben betegeknek az életét, vagy a testi épségét. Tehát ez egy nagyon-nagyon fontos szempont, hogy védjük a sportolót is, és az ellenőrt is, már pedig azért a doping ellenőrzés azért az eléggé közelségben történik, tehát azért a másfél-két méteres távolságot nehéz tartani, természetesen próbáljuk, minden védőfelszerelést beszerzünk, mi szigorúan használjuk az összes fertőtlenítőszert, amit a virológusok javasolnak, az összes védőeszközt, a gumikesztyűt, a szájmaszkit. Tehát fontos ez, de ez azért nehézséget okoz, egyrészt nyilván be kell ezeket az eszközöket szerezni, azért ez egy jelentős kiadás, másrészt azért jóval hosszabb lesz így az ellenőrzés, legalább egy óra, amíg a kétéves felmérés, a lázbérés, tehát egyáltalán az ellenőrnek és a sportolónak az összeengedése megtörténik, mindenki beöltözik a megfelelő védőruházatba, hogy egyáltalán le tudjuk bonyolítani a mintavételt, azért az időben sokkal hosszabb lett. Ez például nehézséget okoz, de hát ettől függetlenül azért le lehet bonyolítani az ellenőrzéseket, úgyhogy előre tartjuk azt a tervet, ami az éves tesztelosztási tervünk, és amit a VADA is és a sportért felelős államtitkárság is jóvá hagyott.
Említette azt, hogy itt a felkészülés miatt, a formatartás miatt sok sportoló nyúl különböző dopingszerekhez, sajnálatos módon. Lehet-e arra számítani, hogy esetleg meg lesz tartva az olimpia jövőre, akkor az olimpia lebonyolítása után buknak majd ki olyan doping esetek, mint például már láthattuk a múltba is, hogy többszörös világbajnok biciklistánál derült ki utólag, hogy a világbajnoki címeinek a nagy részét például hát dopingok segítségével nyerte meg. Tehát jöhet majd esetleg a következő évben egy ilyen hullám, hogy a koronadopping időszak miatt bizonyos címeket vissza kell venni, vagy át kell írni bizonyos versenyeknek a forgatókönyvét utólag.
Többszörös okokból is jöhet ilyen, és nem csak annyira a koronavírus az, ami ezt meghatározza, hanem az az eszköz, ami egy komoly fegyver ragad a kezében, hogy 10 évig lehet őrizni a mintákat, és 10 évig elő lehet venni, és újabb vizsgálatokkal, új módszerekkel, új metódusokkal, új eszközökkel, új labortechnikával nekiállni, és újra vizsgálni. Ugye azért az utóbbi időszakoknak a visszamenőlegesen a londoni Peking olimpiának az újravizsgálata most már a Rio-i zajlik, rengeteg új pozitívat hozott, főleg atlétikai és súlyemelés sportágban, irgalmatlan mennyiségű érvet vontak vissza, és eredményt semmisítettek meg. Tehát ez abszolút folytatódik továbbra is, és ez maximálisan várható. A koronavírus világjárvány olyan szempontból tudja ezt befolyásolni, hogy azért itt komoly labortechnikai forradalom indult el, ugye nagy szerepet kapott a tudomány, és hát nyilván nem csak a vírus elleni harcban fontos a kutatás, hanem ennek azért egy járulékos része az, hogy a labortechnikák is javulnak. Tehát pont például a géndoping, amiről egyelőre a kibutatási oldalon nem sok változás volt tapasztalható, az például ugye a génmanipuláció egy része akár egy vírus bejuttatásával történik a szervezetbe, tehát a vírus kibutatásokkal és vírus serológiával és vizsgálatokkal foglalkozik a világ, és most ebben rengeteg pénzt öntenek az országok a koronavírus elleni védekezés miatt. Ennek majd, ha ezen túl vagyunk, és lezajlott ez a világjárvány, lehet egy olyan hozadéka, hogy például a géntechnika, a génmanipuláció kimutatása is fejlődik és változik, és ezt hasznosítani tudja a sport is. Ez is egy fontos dolog. Arról nem is beszélve, hogy azért új kimutatási módszerek is várhatók, ezt azért mindig szereti a VADA egy-egy olimpiai játékok elé időzíteni. Hát most kaptak ők is egy évet azzal, hogy Tokió jövőre tolódott el, tehát az is várható, hogy akár a vértranszfúzió kimutatásában, ami egy általános probléma, széles körben használt, eddig nem sok pozitívat láttunk a világot, vértranszfúzió doping szempontjából történik kimutatásával, például forradalmasíthatják és várhatók új kimutatási módszereket. Sok minden változás lesz, biztos, hogy sok pozitív is lesz, előtte is, alatta is, és vélhetően utána is az utókövetéses vizsgálatoknál. Egy biztos, hogy a dopingolás mindig előtte jár az ellenőrzésnek, itt sosem az a kérdés, hogy előtte jár-e, az a kérdés, hogy mennyivel jár előtte. És én azt gondolom, hogy ez az időszak a tudománynak is olyan szempontból kedvezett, hogy csökkent ez a távolság már, mint a dopingoló és a doping ellenőrző oldal között.
Most jönnek a Trend FM legfrissebb hírei, majd a Soul History következik itt a hétvégi menetrendben. Várom vissza önöket a legfrissebb hírek után.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.